magasztal a mi lelkünk, drága jó atyánk, hogy újból szólni szeretnél hozzánk, és vártál ránk, hogy kinyilatkoztasd mondani valódat, akaratodat. Segíts meg, hogy nyitott fülekre találjon a te szavad, és adjad, hogy figyeljünk is a te szavadra, és azt szerint tudjunk élni a hétköznapokban. Kérünk, áldjál meg a ma délután minden egyes szolgálatot, mindenki, aki megszólal a te nevedben, segíts meg, hogy meg tudjuk érteni, és meglássunk téged abban, amit hallunk. Amen.
Amen.
Énekelni fogunk továbbra.
Testvérem, olvassunk a Jóisten igéből, a Sámuel első könyve 10. részéből, a 17. verstől a rész végéig, a 27. versig a Jóisten igéből. Ezután összehívta Sámuel a népet az Úrhoz Micpába, és így szólt Izrael fiaihoz. Ezt mondja az Úr Izrael Istene. Én hoztam ki Izraelt Egyiptomból. Én mentettelek meg benneteket Egyiptomnak és mindazoknak az országoknak a hatalmától, amelyek sanyargattak benneteket. Ti pedig most elvetettétek isteneteket, aki megszabadított benneteket minden bajból és nyomorúságból. Hiszen ezt mondtátok neki, tégy valakit a királyunká. Most hát álljatok az Úr színe elé törzsenként és nemzetségenként. És amikor fölvonultatta Sámuel Izrael valamennyi törzsét, a sors Benjámin törzsére esett. Akkor fölvonultatta Benjámin törzsét nemzetségenként, és a sors Matri nemzetségére esett. Majd Kisnek a fiára, Saúra esett a sors, de amikor keresték, nem találták. Ekkor újból megkérdezték az urat, hogy eljött-e egyáltalán az az ember. És az Úr ezt felelte, igen, itt van. Elrejtőzött a holmik között. Akkor oda futottak és elhozták. És amikor odaállt a nép közé, egy fejjel kimagaslott az egész nép közül. Akkor Sámuel ezt mondta a népnek. Látjátok, kit választott ki az Úr? Hiszen nincs hozzá hasonló az egész nép között. Ekkor újongásba tört ki az egész nép, és ezt mondták, éljen a király. Sámuel pedig kihirdette a népnek a király jogait, majd beírta egy könyvbe, és azt elhelyezte az Úr színe előtt. Azután hazaküldte Sámuel az egész népet. Saul is hazament Gibeába, és vele ment az a sereg is, amelynek a szíveit arra indította az Isten. De az elvetemült emberek ezt mondták, hogyan tudna ez segíteni rajtunk? És megvetették, ajándékot sem vittek neki. Ő azonban úgy tett, mintha ezt észre sem vette volna.
Jézusom, én követlek, ma örömmel tégedet, mert a kezed kezedbe is vezess a mennybe. Íven követlek, fogadd el szívemet. Gyengék vagyunk, kicsinyek, a jóra kitelenek, de te erős vagy is jó, ez oly boldogító. Íven követlek, fogadd el szívemet. Úgy sok az ellenségem, Jézus, te légy vezérem, vedd a kezem kezedbe, és vezess a mennybe. Íven követlek, fogadd el szívemet.
Saul királlyá választása. Ezzel a témával fogunk foglalkozni ma délután, és ebből kell megértsük azt, hogy mit akar Isten nekem és nekünk üzenni. Azért, hogy egy kicsit felelevenítsem a testvéreknek, ugye emlékszünk, hogy nem olyan rég foglalkoztunk azzal, hogy Izrael népe királyt követelt. Ezt a szót kell használjam, mert szinte követelték. Az indokok, ugye hallottunk róla, hogy legyen úgy, mint más népeknél, most ezekre nem is akarok én foglalkozni. De volt ott egy olyan dolog, amit azt mondtak, hogy azért, hogy vezesse a mi harcainkat. Ez volt a szívünknek a vágya. Valamiféle biztonságot akartak ők úgymond megvásárolni maguknak. Mert ugye utána tudjuk, hogy egy csomó mindent kellett a királynak adjanak. Minket embereket mindig kísért az, hogy valamilyen módon biztonságban legyünk. Ez bizonyos értelemben nem is olyan nagy gond, és nem is olyan nagy baj. Hát ugye a biztonsági övet is azért találták fel, aztán majd azért tették kötelezővé, hogy bármi történik egy baleset, egy ütközés során megvédje a delikvenst attól, hogy a fejét beüsse a szélvédőbe, vagy a kormányt, a gyomrát a kormányba. Lehet, hogy végigvezetsz 40-50 éven keresztül, és soha nem tudod, hogy milyen az, hogy megvédett engem a biztonsági öv. De mégis ott van. Az a biztonság, amit Izrael szeretett volna, az azért nem volt jó, mert ki akarta iktatni belőle Istent. Az a biztonság, amire mi Isten nélkül törekszünk, az azt jelenti, hogy Urunk, köszönjük szépen, mi meg vagyunk nélküled is. Tulajdonképpen nem is vagy nekünk az Urunk, mert hogyha az Urunk volnál, akkor engedelmeskednénk, hallgatnánk a te szavadra, úgy tennénk, ahogy te mondod. Bár így hívunk, hogy Urunk, de valójában nem vagy az. És ez a legrosszabb az egészben. Izrael népe valami kézzel foghatót, szemmel láthatót akartak. Hát ez eléggé a hitetlenségükre utalt. És megálltam és kérdeztem, hogy oké, itt szépen el tudjuk ezt törni a pálcát Izrael népe meg viselkedése felett, de hogy is állunk mi? Hogy vagyunk mi? Hogy viszonyulunk mi a mindenható Istenhez? Hisszük-e azt, hogy ő a mindenható Isten? Én most nem azért állok itt, hogy ezt kérdezzem a testvérektől, csak úgy csinálok, hogy hangosan beszélek, hogy hangosan gondolkozom, ezt elsősorban magamtól kérdezem. Elhiszem azt, hogy az apró cseprő dolgaimban is nem hagyhatom ki Istent? Mert igen, akkor, mikor baj van, akkor úgy, mint a világi ember, én is tudok, vagy mikor nem látjuk a dolgoknak a kivezetőjét, ugye jó hívő emberként, akkor tudunk, ja Istenem, ja Istenem. De az apró cseprő dolgainkba beengedjük-e Istent? És engedjük-e azt, hogy ő munkálkodjon? El tudjuk-e azt hinni, hogy meg tudja oldani a mi problémáinkat? Sokszor tudunk beszélni erről, és olyan elég sokat tudunk tanulmányokat is folytatni erről a dologról. De a hétköznapi életünkben, ugye a valóságban, ott bent, mikor valóban gyötörnek bennünket bizonyos dolgot, kételyek, kétségek, hogy jaj, hogy oldom meg ezt, hogy oldom meg azt, eszünkbe jut, hogy kihez forduljunk. Ez az első gondolat, amit ma este így a szívemre szeretném, hogy helyezzem, és ha még valaki úgy gondolja, hogy neki is hasznos ez, akkor hadd terhelődjön a szívére, hogy merjünk a mindenható Istenhez folyamodni. Merjünk hozzájönni, merjünk bízni abban azt, hogy ő meg tudja oldani apró, ügyes, bolyos gondjainkat. Lehet úgy gondolod, kedves testvérem, hogy nem foglalkozik a Jóisten azzal, hogy most te be kellett menjél oda egy irodába, vagy valahova is, hogy hogy kell ott viselkedjél, hogy kell ott beszélj, hogy kellene ott elrendezni a dolgokat, de Istennek fontos vagy. Ezt látjuk a több igében, hogy Isten azt mondja, hogy még egy hajunk szála sem hullik le, anélkül, hogy ő tudjon. Hát mi az a hajszál? Ha belenézel a ma reggeli fésütbe, amiben biztos van benne néhány hajszál, Isten arról is tud, hogy ott maradt. Akkor az, ami téged nyomaszt, és ami téged érint, az szerinted azzal Isten nem foglalkozik? De foglalkozik, és bátorítlak, kedves testvérem, hogy merjed rábízni magadat Istenre. Másik dolog, amivel foglalkoztam, és evel kicsivel többet foglalkoztam, de nem fogok többet beszélni róla, eldöntöttem, hogy azt a sok dolgot, amit itt kiírtam magamnak, nem fogom elmondani, mert nem biztos, hogy annak van most helye. A sorsvetésről, erről a problémáról gondolkoztam, és így nézegettem utána a Bibliában is, hogy található-e olyan beszámoló a Bibliában, amikor a sorsvetés tényéről úgy adnak tájékoztatást, hogy Izraelben gyakorolták Isten jóváhagyásával. Hogy van-e ilyen hely a Bibliában? Hát, és bizony találtam jó sok helyet. Annyit kell tudni, hogy én is utána jártam, mert én se tudtam, hogy is működött ez a sorsvetés. Hát nem tudom, kinek mit mond az, hogy Urim és Tumim. Hát az két ilyen kövecske volt, az Urim és a Tumim. Az egyik az igen, a másik a nem. Ez valami olyasmi volt már, mint akkoriban a papok kezében, mint a számítógép most. A nulla meg az egy. Igen, nem. Igen, tudjátok már, úgy működik az egész számítógép rendszer, hogy 0-1, 0-1. Aztán, hogy nem mindegy, hogy milyen sorrendben vannak ott feltéve a dolgok, összetéve a dolgok. Ez is úgy működött, de nagyon fontos azt tudni, hogy ennek a használatát nagyon precízen és pontosan előírták, hogy hogyan kell használni. Nem mondom, nem szeretném felolvasni, de azért megemlítenék néhány dolgot, hogy, és hallottunk is a hétvégén is, hogy a papi szolgálatoknak a beosztásával, illetően a kapőröknek szintén sorsolás útján jelölték ki, hogy ki lesz ott. Aztán még az új szövetség korában is sorsvetéssel jelölték ki a papok közül a szolgálattevőket. Emlékszünk, hogy így került sor Zakariásra, hogy bemenjen a templomba, és bemutassa a füstölgő áldozatot. Aztán az Ószövetségben több helyen találunk ilyen helyet, ahol a sorsvetésről van szó. És úgy, ahogy gondolkoztam és nézegettem ezeket a helyeket, persze benne van az is, amikor Sault királyá választották, ugye, hát ugye tudjuk, hogy igen vagy nem. Fehér vagy fekete volt, mire rákerült a sors. De hát kérdezem én, hogy mire volt szükség erre a sorsvetésre? Ha Sámuel már emlékszünk, ugye pont a múlt héten Dénes beszélt róla, hogy felkente királyá azt a fiatal embert, aki a szamarakat kereste. Az emberek azt gondolják, hogy a sors dönt, meg a sors döntött el, hogy ki legyen akkor Izrael királya, meg a sors döntött el, hogy most Hillary lett, vagy Donald Trump lett az Egyesült Államok királya, igen, hát királya, nem elnöke. De mi tudjuk, és én hiszem azt, hogy azok, akik itt vagyunk, meg vagyunk győződve, hogy ezek mind Istennek a művei. Ő alakítja, hogy ki legyen szinte a világunknak a legnagyobb országának a kormányánál. Erről beszél Dénes, nem is akarok erről beszélni. Tudjuk azt, hogy nem könnyű dolog volt, és ha belegondolunk, hogy ugye fel kellett állítsa Sámuel nemzetségenként, családonként az egész Izrael népét, azért, hogy kiderüljön ugye a sorsvetés után, hogy honnan is fog származni a király. Hát nem volt egyszerű azért összetoborozni az egész népet. Ők mind el voltak határozva, döntve, hogy igen, nekünk ilyen és ilyen királyunk kell. Aztán majd Isten eldöntötte már előre, ugye, mint ahogy említettem. És mégis, mikor vége volt ennek az egész választásnak, akkor a nép meghasonlult. Ugye most is voltak olyanok, akik ellentüntetéseket szerveztek. Akkor is, hát nem volt éppen, nem biztos nem volt plakát a kezükbe, másféleképpen, de tudtára adták, és hallotta, meg elengedte a füle mellett. Innen is nagyon sok mindent lehet tanulni, majd biztos sor fog rá kerülni. Én vissza szeretnék térni, és avval szeretném befejezni, hogy hogyan tudakozhatjuk mi most a saját korunkba Isten akaratát. Mert ugye, hát ez is egy Isten akarata volt, hogy most végül is a nép akarata, de Isten rábólintott, és azokra a dolgokra jöttem rá, hogyha valóban Isten akaratát keressük, akkor nagyon szorgalmasan kell tanulmányozzuk a Bibliát. Mert napjainkban az ő igéjében nyilatkoztatja ki az ő akaratát. Persze mi emberek viszont szeretnénk könnyebb és egyszerűbb megoldást választani a sorsvetés, még hogyha sorsvetéssel is, amikor Isten már kinyilatkoztatta magát. Emlékezzünk csak vissza Gedeonra is, ugye? Egy angyal jelent meg neki, és mégsem hitt el. Még utána tett ki néhány próbát, hogy lássa, hogy is van, biztos győződjön meg. Pál apostol szerint bennünket a bizonyságoknak fellege vesz körül, ezért már nincs szükségünk az olyan isteni vezetésre, hogy sorsvetés által döntsünk el különböző élethelyzeteket. És ami legkedvesebb volt nekem, keressük az Istennel való élő és bensőséges kapcsolatot. Gyakoroljuk magunkat abban, hogy megismerjük a lelkünkben megszólaló isteni hangokat. Mert azt mondja a Biblia János 10:14-ben és 16-ban, hogy mert az övei ismerik az ő hangját, és hallgatnak az én szómra. Aztán Róma 8:14-ben még, mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Bátorítom magamat és a kedves testvéreket, hogy tanulmányozzuk többet Istennek hozzánk intézett üzenetét az ige által. És akkor mindig tudni fogjuk, hogy mit cselekedjünk, és nem lesz szükségünk arra, hogy sorsvetés által tudassa velünk Isten. Hát ezt kívánom szívemből. Amen. Az ének a szolgálatát kérjük.
Zengjében Jézus nagy voltál, amennyi dicsérő, amennyi dicsérő, dicsérő őt a nagy király. Jöjj el az
hallgatni, majd azt követőleg a fúvózenekar szolgálatát, és aztán jó Nórát.
Hálás a szívem azért, hogy most itt állhatok a gyülekezet előtt, és azért, hogy életben vagyok, bár egyáltalán nem tartom magam erre érdemesnek. Így a baleset után el tudom mondani, hogy Isten végig velünk és velem volt. Végigfogta a kezem a mentőautóban is, az eredményekre várva, vagy amikor otthon a feléplésben mozdulatlanul kellett feküdnem az ágyban. Tudom azt, hogy ami velünk történt, az Isten akaratában volt, és az is, hogy túléltük, mert tudom, hogy neki még terv volt, terve van velünk, ő még formálni akart és felhasználni minket. Egyik kedvenc énekem sorai, amit a tegnap el is énekeltünk, úgy szól, hogy vedd atyám szívem, alázd meg, legyen az csak tied, zúzzad össze, ó Szentlélek, lágyítsd meg e kőszívet. Ugyanez ugyanakkor ez egy imádságom is volt a baleset előtti időszakomban. Mivel tudtam, hogy nem állok ott lelkileg, ahol, ahol szerettem volna állni, vagy ahol kellett volna állnom attól az időtől számítva, hogy Isten gyermekévé fogadott. Valaki úgy magyarázta nekem, hogy amikor az ember tudja az elméletet, tehát az életében megvan az elmélet, de cselekedetei le vannak maradva, akkor Isten ad olyan megállókat, olyan bökkenőket, amikor azt akarja, hogy az ember elgondolkozzon életén, mert neki nem mindegy az, hogy mi milyen lelki állapotban vagyunk. Ilyen megálló volt ez az én életemben, ez a baleset, és mostanára eljutottam odáig, hogy szavakba tudjam foglalni azt, hogy mit is akart nekem üzenni ezáltal Isten. Amint már említettem, sokszor volt ima témám az, hogy a jó Isten tanítson több alázatra. Mivel természetemből adódóan kemény vagyok, és oda tudok szólni az emberekhez, bár igazam van, de megbántom őket. Istennek egy különleges módszere volt, egy igen kemény módszere. Szó szerint odavágott a földhöz, a sárba, és megéreztette velem, hogy mennyire semmi is vagyok igazából. Rá kellett jönnöm, hogy olyan nehezen tanulok, sokszor el kell mondani egy dolgot, hogy ezt megtanuljam. Az engedelmesség sem ment könnyen. Sokat dacoskodtam, amikor intettek, az nehezen fogadtam el, bár utólag beláttam, hogy nem volt igazam, de eleinte mindig ellenkeztem. És az Úr Jézus ezen a területen is törni akart. Aztán, amikor ott feküdtünk a sárban, élet és halál között, abban a pillanatban rá kell döbbennem, hogy az addig drágának vélt ruha, vagy cipő, vagy épp a frizura abban a helyzetben mennyire értelmét veszíti, semmit nem jelent. És ugyanezt láttam a segítőimen is, akiken lehet, hogy számunkra kedves vasárnapi cipő volt, abban a helyzetben utánunk jöttek a sárba, és segítettek. Isten erre is fel akarta hívni a figyelmemet, hogy milyen hangsúlyt fektetek én az ilyen külsőségekre és az ilyen földi dolgokra. Aztán a baleset által Isten átértékelte a viszonyulásom embertársaim felé is. Lehet még inkább a gyülekezeten belül, de gyülekezeten kívül is. Annak ellenére, hogy nem érdemeltem meg, mégis nagyon sok támogatást, bátorítást és szeretetet kaptam. Úgy a gyülekezet részéről, család vagy barátok. És ez még inkább alázatra és hálára ösztönöz. Tudom azt, és mérhetetlenül hálás vagyok azért, hogy amin keresztül mentem, az a javamat szolgálta. A fizikai felépülés mellett Isten a lelkemet is gyógyította. Egy igeverset is felolvasok, a Filippi 1:6. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. Legvégül csak annyit szeretnék mondani, hogy ez egy nagy felszólítás volt nekünk is, de legyen ez mindenkinek felszólítás, hogy legyünk készen az Úr Jézussal való találkozásra, mert nem tudhatjuk, hogy mikor jön ő el, vagy mikor kell szembenéznünk vele. Köszönöm, hogy meghallgattak. Amen.
tudom, hogy Jézus szeret engem. Éjjel-nappal vigyázzám, szeme bajban is fölöttem van, mint esőben a szív. Nem félek át, boldog vagyok, Jézust én is szeretem. Imádban és óvodában is, otthon is ő van velem.
Egy költeményem lehet nem a délutáni programmal talál össze, de hát ha mégis a Jóisten valakit megszólint a nyár alkalmával, azt hiszem augusztusban volt egy reggeli áhítatnak a címe, hogy Futás az életért, ami a Mózes 4. könyvében, azt hiszem a 35. részben van megörökítve a menedékvárosról, hát ebből a gondolatból próbáltam én néhány gondolatot megrögzíteni. Futás az életért. Futás, de nem kullogás, akinek érdeke az életbe maradás. Futás, de gyorsan, de merre, hova fussak, hogy idejében megérkezzek és a célba jussak. A vérbosszú nyomomban üldözővel vett, nagy veszély fenyeget, már erőm is oda lett. De milyen jó, hogy Isten előre gondoskodott, s a menedék városról parancsot adott. Választhatok városokat magatok között, hol menedéket találhat a gyilkos, az üldözött. Jó előre szólott az ő szolgájának, mert nem örül Isten a bűnös halálának. Mert azért jött az emberfi, hogy életünk legyen, azért áll a kereszt a Golgota hegyen. Évszázadok, évezredek mentek feledésbe, de nem nagy a változás az ember életében. A harag, a gyűlölet ma is terjed, tombol, családokat, országokat nem kímél, szét rombol. Nem kell néki fényes lakás díszes bútorokkal, meghúzódik ott a szívben egy kicsi sarokkal. Talán nem is tudnak róla, összehúzza magát, de minden neszre felsziszen és vicsorítja a fogát. Emberekkel beszélgetek, bizonságot tettem, de olyan hamar jön a válasz, én nem loptam, nem öltem. de áll az ige igazsága és hallatja a szavát, mert mind az, aki gyűlöli az ő atyafiát, gyilkosnak nevezi az ige azt az embert, ha nem is tart a kezébe kardot vagy más fegyvert, de a harag ott rejtőzik a szívébe jó mélyen, és nem engedi, hogy úgy, mint mások, békességben éljen. Testvérem, barátom, Isten reád vár, elmúlott az aratás, és elmúlik a nyár, és te semmit nem változol, minden a régi, Isten mama felét fordul, és szánalmasan kérdi, hány éve már, hogy haragot hordasz a szívedbe, nem bírsz bátran belenézni a testvéred szemébe, hány éve, hogy méltatlanul nyújtasz kezeket, és testvéreddel egy asztalról veszed a szent jegyeket. Veszélyes állapot, élet-halál kérdés, mi lesz ennek a vége, ha nem lesz megtérés? Rövid ez a földi élet, hamar véget érhet, a vérbosszú a nyomodban, s az úton utol érhet. Keményen megfizetsz, mert ne magas az ár, a testvéred, kit gyűlölsz, téged ma is vár. Szeretné, ha békekezet nyújthatna ma veled, bár mennyire gyűlölöd őt, ő téged mégis szeret. Ő érte is meghalt Jézus, úgy, mint érted, szenvedett, hogy kibékítsen az atyával tégedet és engemet. De mind ez téged nem érdekel, megtaposod lábbal, a mi atyánkat mondogatod, de nem szívből, csak szájjal. Kéred a bűnöd bocsánatát, úgy, hogy te is megbocsájtol, és nem veszed észre, hogy magad alá ásol. Tudom, jól és beösmerem, hogy én is bűnben éltem, de éppen azért jött az Úr Jézus értem, hogy megmentsen a kárhozattól, és szabad ember legyek, ahol járok, ahol élek, bizonságot tegyek, hogy van a bűnből szabadulás, bármi mélyen éltél, megbocsájtok, nem vádollak, többé ne vétkezzél. Jézus szava voltak ezek egy bűnös asszony felé, akit oda toloncoltak az Úr Jézus elé. Ezt az asszonyt tetten fogtuk, körülötte álltak, Jézus várt, s majd halkan felelt, amire nem vártok. Közületek ki nem bűnös, akár már is jöhet, az dobja a bűnös nőre először a követ. Mély csend lett a nagy terembe, s mind az ajtót nézték, s kezükből a köveket lassan elengedték. Szégyenkezve kivonultak, s elhagyták a termet, és rájöttek, hogy maguk alá ásták meg a vermet. Jézus itt van, ma is köztünk, vizsgálja a szíveket, figyeli, hogy kiszorítja a kezében a köveket. Lehet éppen téged szólít, adjál néki teret, és ha épp arra kér, hát erezd el a követ. Ne próbál meg takargatni, hiszen ismer jól, nem tudom, de megtörténhet, hogy utoljára szól. Ne élj vissza gondatlanul Isten szent szavával, békülj ki testvérem még ma az atyád fiával. Amen.
Köszönjük szépen. A zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, aztán Nagykassa Benyámin szolgálatát. Thank you.
szívemre helyezett két gondolatot, és ezt szeretném megosztani a testvérekkel. Az egyik az, hogy az elmúlt időben azon vettem észre magam, hogy rengeteget aggódok. Szeptemberben felvettek a munkahelyre, ahol február óta praktizáltam, és meggyőződésem volt az úrtól is, hogy ez a nekem rendelt munkahely. Aztán azt vettem észre olyan másfél hónap után, hogy az egyetem mellett is ez így nagyon nehéz, és folyton aggódok. És az egyik nap ültem a számítógép előtt, és dolgoztam, és annyira izgultam, mert az egyetemen is le kellett adjak egy projektet, hogy most mi lesz, hogy készülök el határidőbe. És annyira hevesen vert a szívem, hogy majd kiugrott a helyéről, és egyszerűen nem bírtam tovább ülni a székbe, és ki kellett menjek az udvarra levegőzni egyet. És utána úgy elgondolkoztam, hogy miért aggódok tulajdonképpen. Aztán a múlt héten hallottam pont a mottónkat, engedjék meg a testvérek, hogy felolvassam. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Milyen jó tudni azt, hogy az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, megőrzi szívünket és gondolatunkat. És ez úgy megnyugtatott ez a tudat. Megnyugtatott az, hogy nekem nem kell aggódni a munkahelyen, nem kell aggódni az egyetemen, Isten mindent kézbe tartja az én életemet is. És tudja azt, hogy mikor kell nekem adjon dolgokat, és ő a megfelelő időpontba irányítja az én életemet. És a szívemre helyezett az Úr még egy igeverset, a 46. Zsoltár 11. versét. Csendesedjetek, és ismerétek el, hogy én vagyok az Isten. Felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön. Úgy háborogtak bennem a gondolatok, ahogy mondtam, hogy nem tudtam, hogy mi lesz. De gondolkoztak már ezen a testvérek, hogy milyen jó az, hogy mikor így magunkba szállunk, így az Úrral ketten, olyan megnyugtató tud lenni, az ő békességébe elmerülni. És úgy leszáll olyankor a vállunkról minden teher. Ez volt az egyik gondolat. A másik gondolat pedig egy heti megtapasztalásom. Munkahelyi delegáció volt, Szlovákiába kellett elmenjek egy napra. És mikor jöttem hazafele az egyik kollégával, én vezettem, és már a magyar oldalon voltunk, kiugrott elénk egy őz. És hála Istennek, hogy a időben a fékre tudtam lépni, és így nem lett kár sem az autóban, sem az állatban. És utána csendbe imában megköszöntem az Úrnak, hogy megőrzött az úton is. Ahogy Dávid testvér is említette, hogy az ilyen apró cseprő dolgokban meg tudunk állni az Úr előtt, és hálát tudunk neki adni az ilyen dolgokban is. Szeretnék egy utolsó igeverset is felolvasni. A Péter első levele. Ötödik rész, hetedik vers. Minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van reátok. Jó, ha időközönként elgondolkozunk, sőt, akár minden nap, hogy nem kell aggódjunk semmifelől, mert az Úr gondot visel, levesz a vállunkról minden terhet, és megőrzi a mi életünket. Ezt kívánom a testvéreknek is, hogy tapasztalják meg. Amen.
Valószínű, hogy a testvérek közül is többen fölfigyeltek az elmúlt héten, délelőtt az áhítat szerint az ajtókról olvastunk. Különösen a csütörtök, köszönöm, és jó ízű magyarázatokat is olvastunk. A heti áhítaton a Szilágy Balai lelkipásztor Veres Ernő testvér tollából. És különösen a csütörtök reggeli bennem maradt, amikor a zárt ajtóról volt szó. Egy verset olvasok el a Királyok második könyvéből, negyedik rész, 33. vers. Elizeusról van szó, bement és bezárta az ajtót magára és a gyermekre, és könyörgött az Úrnak. Akkor csütörtök este mezőteremen voltunk, és a nőtestvérekkel is a zárt ajtókról beszélgettünk egy kicsit, de nem tudtam azóta sem a gondolattól úgy szabadulni, hogy mennyi minden történhet egy zárt ajtó mögött. Jó dolgok, vagy rossz dolgok. És úgy elgondolkoztam, hogy hát még a mi gyerekkorunkban az volt a kérdés, hogy milyen könyvet olvasunk a zárt ajtó mögött. És arra figyeltek oda a szüleink, hogy nehogy valami rossz könyveket olvassunk. Igaz, akkor még egy szobában többen voltunk. Most már az életkörülmények, meg sok minden megváltozott, és legtöbb családban a tizenéveseknek már külön szobáik vannak. Így van-e? És most már nem az a kérdés, hogy milyen könyvet olvasol, hanem talán sokkal inkább, hogy a zárt ajtó mögött mit nézünk a képernyőn. És ám ott sok mindent lehet nézni. Lehet a fiatalok fölteszik a kérdés, hogy hát egy nyugdíjas idősödőnek miért kérdés ez? Én úgy magamon gondolkodtam, és azt próbáltam figyelni, én is vagyok otthon többször egyedül, ha nem is zárt, de csukott ajtó mögött, hogy mivel töltöm ezt az időt? Hol vannak a gondolataim? És hogy működik az, amiről az Úr Jézus beszél a tanítványainak, hogy te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és az ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van. És a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Aztán más igeversek is elém jöttek, most nem keresem meg, olvasom mind föl, hogy olyan is van, hogy amit a fülbe súgnak, az Úr Jézus mondja, majd a háztetőkről fogják kiáltani. Sőt, nincs olyan rejtett dolog, ami napvilágra ne jönne. És csütörtök reggel óta gondolkozom ezen, még ma is úgy eszembe jutott, hogy mennyi rossz dolog születik meg a zárt ajtók mögött. A politikusok zárt ajtók mögött tárgyalnak, milyen döntéseket hoznak. De számomra inkább ez vált kérdéssé, hogy az imaharcot a zárt ajtó mögött, ahol senki más nem lát és nem hall, de a szíveket ismerő Isten jelen van, és lát, és hall. Hogy tudom megvívni? Csak az marad, hogy időt töltöttem, imádkoztam, elmondtam az Úrnak, hogy a betegek, felsoroltam, a gyermekek, a gyermektanítók, a fiatalok, a házasok, annyi imakérés van. És úgy azon is gondolkodtam, hogy férj, feleség, mit, hogy beszélnek a zárt ajtó mögött? Eszembe jutott Anániás és Safira példája. Valószínű zárt ajtó mögött egyeztek meg, és tudjuk a következményét. De mennyi jó dolog is történhet a zárt ajtó mögött? Amikor egy családban Isten igéről beszélgetnek, az ige mellett, és imádkoznak, nekem személyesen ez vált kérdéssé. Hogy tudom az imaharcot megvívni a zárt ajtó mögött, ahol senki más nem lát, de Isten igen. Hát kívánom, hogy tapasztaljuk meg azt mindannyian, hogy az Úrral van győzelem ilyen téren is. És amikor magunkban vagyunk, zárt ajtó mögött, akár nyugdíjas, idősödő testvérnőim, Isten szerint tudjuk bölcsen, értelmesen ezt az időt is kihasználni.
Thank you.
Mindenkit sok szeretettel köszöntünk ezen a délutánon, itt az Úr házában, az ő jelenlétében, Isten igéje mellett a testvéri közösségben. Hiszem, hogy eddig is, ha figyeltük az énekeket, bizonságtevéseket, és magát az igét is, már valamit szól nekünk az Úr. Már valamivel megérinthette a mi szívünket, és kívánom, hogy még a fennmaradó időben is, amíg még időzünk egy kis időt az ige mellett, tovább munkálkodjon az Úr az életünkben. Most kérem az énekkar szolgálatát, és utána pedig Isten igéből fogok szólni. Téma van előttünk, testvérek, és mondjam azt, hogy Isten szolgája egy olyan helyzetbe került, hogy mondhatjuk azt, hogy Sámuelnek egy óriási szívfájdalmat okozott Izrael népének a kívánsága. Egy olyan helyzetbe került Isten szolgája, Isten prófétája, akit Isten már ugye zsenge gyermekkorától elhívott, hogy talán egész szolgálata során nem találkozott még ilyen súlyos esettel és egy olyan helyzettel, ami ennyire megviselte volna őt. Egy új korszak küszöbén állt a nép. Tudjuk ezt, már volt erre utalás az előbbi szolgálatban is, meg az előbbi vasárnapokon is, hogy ez a folyamat már úgy korábban elkezdődött, hogy a nép között itt-ott elkezdtek az emberek arról beszélni, hogy jó lenne királyt választani. Mert úgy néz ki, hogy ez fogja a mi problémánkat megoldani, hogyha más népekhez hasonlóan nekünk is lesz egy királyunk. Lesz, aki képvisel bennünket. És szeretnék három gondolatkörben ennek az igének az alapján egy néhány dolgot elmondani. Elsősorban, hogy mi indította a népet erre az elhatározásra, aztán másodszorban arról, hogy mi volt erre a próféta véleménye, vagy válasza, vagy Isten válasza, és harmadjára pedig arról, hogy ki a mi életünknek a királya. Van egy ilyen alcím, hogy ki a király. És ez úgy van, ahogy a Biblia is nagyon sok helyen kimondja, hogy nincs sok választási lehetőség. Nincs sok alternatíva. Igazából kettő. Ez végig vonul az egész Biblián. Vagy én, vagy Isten. És amikor magamról beszélünk, és Istent kizárjuk, akkor tudjuk, hogy kiszolgáltatjuk magunkat a gonosz szellemi hatalmaknak. Mert nem lehetünk semlegesek. És ki a király? Mi indította vajon a népet erre az elhatározásra? Hát a legfőbb indok, amivel királyt kértek maguknak, az volt, hogy Sámuel kinevezte a fiait utódaiul, és úgy hagyta meg, mivel ő már megöregedett, úgy látta, hogy már nem tudja ellátni kellőképpen a bírói és profétai szolgálatát, hogy jó lesz a két fiú majd, hogy vigyék tovább ezt a bírói szolgálatot. Csak sajnos a történelem ismétlődött. És ha nem is olyan bűnökkel, vagy nem is olyan mértékben, de amit Sámuel gyerekkorában megtapasztalt, ott a Szent Sátor környékén, nagyjából ugyanazt látta a fiai életében is. A fiai már nem voltak olyan becsületes emberek. A fiai életében már nem volt az az élő hit és az a ragaszkodás. És mai szóhasználattal mondhatjuk úgy, hogy korruptak voltak, rá lehetett őket könnyen venni a megvesztegetésre. Ezt szó szerint leírja a Biblia, ezt nem következtetjük, hanem ezt mondja, hogy jöttek a fiúkhoz az emberek ügyes-bajos dolgaikat rendezni, és ha hoztak egy bárányt, hoztak egy szamarat, hoztak egy kecskét, hoztak valamit, akkor könnyen el lehetett intézni valamit annak az embernek a javára, aki hozta az ajándékot. Amikor Sámuel leteszi a tisztét a nép előtt, akkor tételesen kitér erre is, hogy mondjátok meg, hogy kitől fogadtam én el ajándékot, hogy elfeldítsem az igazságot. És a nép azt mondta, hogy te soha nem tettél ilyet. Te mindig becsületes voltál. De a fiaid már nem ilyenek. Sámuel nem mondhatta már azt el, amit Józsué elmondott, hogy én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. És testvérek, ebből az ő családi helyzetéből is látható az, hogy a hitet, meg a becsületességet nem lehet örökölni. Oda kell egy élmény, kell egy találkozás az Úrral. Egy személyes találkozás. És nem gondolom azt, hogy Sámuel erre tanította volna valamikor a gyermekeit, hogy ne legyetek becsületesek, és tőle csak jó példát láttak. De úgy néz ki, hogy a fiúk életében nem történt meg ez a változás, ami megtörtént a Sámuel életében. És a nép ezzel érvelt, hogy a fiaid nem arra valók, a fiaidra nem számíthatunk, nem akarjuk őket, adjál nekünk királyt. Mi volt ebben az érvelésben, ami nem volt helytálló? Hát, egy dolgot szeretnék csupán mondani, több mindenre ki lehetne itt térni, de ha belegondolunk abba, és ugyancsak szeretnék visszautalni arra, ami Sámuel gyerekkorában történt, amikor Éli főpap fiai méltatlanná váltak a szolgálatra, akkor Isten hogyan lépett? Isten milyen megoldást adott a népnek? Hát ha nem volt meg a folytonosság Éli ház népében, akkor Isten választott valaki mást, egy más családból. Isten kiszemelt magának valaki mást. És vajon nem tehette volna ezt meg? Nem támaszthatott volna Isten, aki egy szíve szerint való ember lett volna Sámuel után? Ugye a kérdésre tudjuk a választ, hogy igen. Mert Isten soha nem hagyta bizonyság nélkül az ő nevét, már a kezdetektől fogva sem. Egy másik dolog, és talán ez volt a legnyomósabb ok, amiért a nép királyt akart magának. Ezt a 8. részben találjuk. Egy olyan mondatot fogalmaztak meg, és mondták el Sámuel prófétának, ami nagyon meggondolkodtat, amikor olvassuk. Olyanok akarunk lenni, mint minden más nép. Tehát kimondta azt a nép, Isten választott népe, hogy mi nem akarunk különbözni más népektől. Mi volt Isten elgondolása? Isten elgondolása az volt, hogy én kiválasztottam a zsidó népet, ebben a népben akarok megszenteltetni, ebben a népben akarok megdicsőülni, és én nem akarom, hogy az én népem hasonlítson más népekhez. Jeremiás prófétánál találjuk azt, hogy a pogányok útját ne tanuljátok el. Ne akarjatok hasonlítani a világhoz. Isten eredeti szándéka az volt, hogy az ő népe szent legyen, az ő számára legyen félretéve. De ez a nép kimondta azt, hogy mi nem akarunk különbözni. Mi nem akarunk mások lenni. És olyan vonzó az, amit látunk más népeknél, hogy egy daliás király vezeti a népet, lehet szépen fel van öltözve, királyi pompában, királyi díszben, és elég volt már abból, hogy prófétákra hallgatunk, elég volt már abból, hogy így vagy úgy megszabadít bennünket Isten. És ezzel a király választással ők mondva, vagy kimondva, vagy kimondatlanul azt is mondták, hogy végre mi akarjuk a kezünkbe venni a sorsunknak az irányítását. De hogyan jutott el ide ez a nép? Hát csak röviden annyit, hogy úgy, ahogy gondolkodtam ezen, csodálkozom is azon, hogy miért éppen ebben az időszakban kér magának királyt a nép. Amikor ott voltak egy nagyon csodálatos megtapasztalás után, amikor a 7. részben olvassuk azt, hogy Izrael legyőzi a filiszteusokat. És hogyan győzte le Izrael a filiszteusokat? Karddal? Íjakkal? Hogyan győzte le? Hogyan győzte le Izrael a filiszteusokat? Neki mentek az ellenségnek? Tehát az Úr csodálatosan közbe avatkozott. Ott nem került sor közelharcra. Ott nem egyetlen íjat sem lőttek ki. Egyetlen karcsapásra se került sor. Hanem Isten felhasználta az ő jelenlétét, felhasználta a természeti jelenségeket, és egy csodálatos győzelemre vezette a népet. Szinte nem találunk magyarázatot arra, hogy egy ilyen megtapasztalás után, amikor szemmel láthatóan, füllel hallhatóan, egészen közel került a nép Isten jelenlétéhez, és éppen most azt mondja, hogy nem kell Istennek az uralma, hanem mi akarjuk a kezünkbe venni a mi sorsunknak az irányítását. És kimondhatjuk azt is, testvérek, a királysággal kapcsolatosan, hogy a királyság bevezetésének a szándékával a nép intézményesítette az Úrtól való elszakadást, az Úrtól való függetlenedést. Mondhatjuk azt, hogy alkotmányba foglalták, ha volt akkor alkotmány. Hogy nem kell tovább Istennek az uralma. Elegünk van belőle. És Sámuelnek ez okozta a legnagyobb szívfájdalmat. Mert Sámuel már gyerekkora óta megtapasztalta azt, hogy szól az Úr. Amikor először szólt az Úr hozzá, akkor nem is tudta, hogy honnan jön a hang. Tudjuk, hogy a főpaposz alatt. De gyerekkora óta annyiszor és annyiszor szólt az Úr Sámuelhez. És Sámuel átélte, és megtapasztalta, hogy mit jelent élő és szent és édes közösségbe lenni az Úrral. ő átélte ezt. És belegondolt Sámuel abba, hogy mi lesz ezzel a néppel. És ebben a részben is, az előbbi részekben is, sőt a 12. részben is, ugye most a 10. résznél vagyunk, de érdemes elolvasni a 12. részt is. Amikor Sámuel bemutatja a királyság minden árnyoldalát, mert a nép csak a jó oldalát látta a királyságnak, de Sámuel bemutatja az árnyoldalát is, és különösképpen van ott egy mondat, hogy majd fogtok ti panaszkodni még a királyotok miatt, amikor majd kizsákmányol benneteket, és elveszi mindazt, ami érték lesz. És most következik egy olyan mondat, amire nagyon érdemes odafigyelni, hogy kiáltotok, de az Úr nem fog meghallgatni. Belegondolunk ebbe testvérek, hogy mikor jön a sanyargatás és a szorongatás mindenfelől, és akkor Isten azt mondja, hogy szorongatni fog a királyotok, szorongatni fog az ellenség, és nem foglak meghallgatni. Nem fogok válaszolni. Döbbenetes. Döbbenetes, amikor az ember ennyire magára marad. Emberek rossz indulatának kiszolgáltatva, és amikor Istenre se számíthat. És valóban Isten nagyon kemény dolgokat engedett meg. Kicsit utána néztem, hogy a királyság körülbelül 400 évig tartott, 300-valahány évig tartott az északi ország részben, mert ugye nagyon kevés ideig volt egységes királyság, Salamon király halála után az ország mindjárt ketté szakadt, és délen valamivel tovább tartott, körülbelül 400 évig a királyság. 42 király volt összesen, de nagyon-nagyon ritka volt az a király, aki Istenre figyelt, és jó irányba vitte a népet. A királyok többsége, mondhatjuk azt, hogy nem áldás volt, hanem átok a népre. Bár Isten nem vetett el az ő népét, és a gonosz királyok uralkodása alatt is fel-fel villan Isten jósága, hogy Isten meghallgatta hozzá kiáltókat, de elmondhatjuk azt Isten igének az alapján, hogy Isten semmiképpen nem akarta azt, hogy a nép, a körülöttük élő népek mintájára bevezesse a királyságot. És tudjuk azt is Isten igéből, hogy a királyság a babiloni fogságba torkollott. Mert a népnek a szellemi állapota hanyatlott, és már oda jutott a nép, hogy már hiába küldte Isten a prófétákat. Tudjuk Jerémiást, 23 évig prófétát. De nem tudta a népet jobb belátásra bírni. Mert annyira megkeményedett az embereknek a szíve évtizedeken keresztül, vagy évszázadokon keresztül, ugye a nemzedékeken keresztül, annyira elszakadtak, eltávolodtak az Úrtól, hogy már nem figyeltek oda Isten figyelmeztetésére. Csupán szeretnék egy három királlyal kapcsolatosan röviden, hogy Isten jó előre látta azt, hogy amikor nem proféta és nem az ő választott szolgája vezeti a népet, amikor Isten helyett egy ember van a középpontban, egy király, akkor nagyon hamar felszínre kerül az emberi természetnek a romlottsága. Hát tudjuk azt, hogy választások idején megjelennek jó vágású politikusok, felkészülnek, lehet még órákat is vesznek azért, hogy minél artikuláltabban beszéljenek, jól összeszedjék a mondani valójukat, tetszetős ígéreteket mondanak, hogy ezt csináljuk, azt csináljuk, és amikor oda kerülnek a hatalomba, alig telik el egy néhány év, és halljuk, hogy ilyen megvesztegetés, meg a korrupció ellenes ügyészség, meg ez is a rács mögé került, az is rács mögé került, mert a hatalom megrontotta őket. Mert a romlott emberi természetnél csak idő kérdése az, hogy mikor ütközik ki az emberi természetnek a romlottsága. És csupán az első három királynál, ugye Saul király, akiről azt olvassuk az igéből, hogy egy nagyon jóvágású fiatalember volt, meg volt a magassága is a királysághoz. Amikor ugye állt a nép, akkor Saul kimagaslott egy fejjel mindenki fölé. Ha lettek volna akkor férfi magazinok, akkor gondolom, hogy címlapra is kerülhetett volna. Ha gyártottak volna parfümöket, akkor lehet még parfümöt is elneveztek volna a nevéről, és úgy reklámozták volna. Minden természeti adottsága megvolt, de tudjuk azt, hogy milyen romlott jelleme volt. És tudjuk azt, hogy alig telt el egy pár év, és Isten azt mondta, hogy elvetettem ezt az embert. Akit ti annyira mondhatni azt, hogy istenítettetek, hogy na ez aztán a király, ez aztán az odavaló. Aztán Dávid és Salamon, ugye Dávid is helyet adott az érzéki kívánságainak, és azt hitte, hogy király lévén neki mindenhez vagy mindenkihez joga van. Még a más feleségét is joga van elvenni. Mert Dávidban is ott volt a romlott emberi természet. Az a Jóistennek a kegyelme volt, hogy meg tudta bánni, őszinte bűnbánatot tudott gyakorolni, de olyan dolgot tett, amivel nagyon sok ember előtt rossz példa volt. Bár Isten később helyreállította őt. Aztán Salamonról csak annyit nagyon röviden, azt írja róla az ige, hogy hozzá hasonló nem volt sem előtte, sem utána. De igazából ő nem az Isten félelmével tűnt ki, hanem a bölcsességével, bár az Úrtól kapta ezt a bölcsességet, de az élete vége felé olyan dolgot tett, ami aztán végzetesen megosztotta a népet. Olvassuk, hogy nagyon sok feleséget, nagyon sok idegenasszonyt megszeretett, és bár felépítette az ókor egyik csodáját, a salamoni templomot, de a királyok könyvében, a királyok első könyve 11. részében már azt olvassuk, hogy a feleségei kedvéért a jeruzsálemi templommal átellenben, a dombon, felépítette a bálvány templomot is. És amikor a nép ment a templomba, lehet sokakban feltevődött a kérdés, hogy akkor most hova kell menni? Melyik templomba kell menni? Ezt is Salamon építette, azt is Salamon építette. Ami bölcs királyunk. Most melyik az igazi Isten? És nagyon sok embernek a szívében ott volt a megkettőzöttség, és biztos, hogy nagyon sokan az élő Isten helyett a pogány Istent választották, mert ott szabad mindent. Ott szabad teret lehet engedni az érzéki kívánságoknak, és ott nincs az, hogy valamit meg kell bánni, vagy meg kell tartóztassuk magunkat. Nem sorolom ezt tovább, de Isten jó előre látta ezeket a dolgokat. És most szeretnék egy pár szót arról is, hogy mi volt a próféta válasza a népnek erre a kérdésére. Hát először is Sámuel emlékeztette a népet Isten hatalmára és szerető gondviselésére. Azt olvastuk az igéből, hogy én hoztam ki Izraelt Egyiptomból, és én szabadítottalak meg titeket. És itt tovább az igében is, hogy minden bajotokból, minden nyomorúságotokból megszabadítottalak titeket. És itt gondolhatunk a honfoglalásra is, és a bírák korában történt győzelmekre is, amikor Isten lépésről lépésre megmutatta az ő szabadítását. És amikor a nép hozzá kiáltott, akkor mindig érkezett a segítség. Melyik király tudja ezt megtenni? Létezik olyan földi király, aki ezt meg tudná tenni? Gondoljunk csak Gedeon esetére, amikor szinte harc nélkül több ezer vagy több tízezerből álló ellenséget Isten lefegyverzett. Meg tudná ezt tenni egy földi király, egy hadvezér? Isten szolgája emlékeztette a népet arra, és mondhatni, hogy még tett egy utolsó próbát, egy utolsó lehetőséget adott a népnek, ha mégis meggondoltátok magatokat, akkor ne vezessük be a királyságot. Maradjunk mi Isten uralma alatt. És szeretnék egy néhány tanulságot is, most már, hogy térjünk rá gyakorlati dolgokra is, ami bennünket úgy közelebbről érint. Hát az első dolog, amit szeretnék itt megemlíteni, az, hogy számomra nagyon döbbenetes a népnek az önfejűsége. Az, hogy Sámuel többször próbálta megakadályozni a népet abban, hogy ne válasszák ezt az utat. De úgy néz ki, hogy a népet annyira elbűvölte, annyira megbabonázta ez a lehetőség, hogy jöhetett már bárki, és érvelhetett Sámuel bárhogy, nem lehetett a népet megakadályozni ebben a rossz döntésben. Eszembe jutott egy eset, de nagyon sok esetet lehetne mondani, még a 90-es évek elején, amikor ugye elég nagy ifjúság volt itt Szatmáron, és emlékszem egy fiatal lányra, aki olyan 20 év körüli lehetett, nem hívő családból származott, de abban az időben elég sokan megtértek a világból, és egy evangelizáció során ez a lány is döntött. És amikor a lelki gondozásra került a sor, ugye akkori lelkipásztorunk Fékás testvér beszélgetett ezzel a fiatal lányjal, és úgy megvallotta a bűneit, és elhatározta, hogy ő is az Urat akarja követni, és szeretne csatlakozni a mi gyülekezetünkhöz. Csak volt egy kapcsolata, amit meg kellett volna szakítani. És azt mondta ez a fiatal lány, akkor Vékás testvér, bármit tessék tőlem kérni, de azt nem adom. Azt a kapcsolatot nem fogom megszakítani. És mivel azt a kapcsolatot nem akarta felszámolni, még a mai napig sem tudott megtérni. Visszaesett, és azóta eléggé tönkrement az élete is. Mondhatjuk azt, hogy önfejűség? De hány és hány esettel találkozhatunk, testvérek? Amikor lehet, hogy a szülők tanácsa, vagy a lelkipásztor tanácsa, vagy a gyülekezeti elöljároknak a tanácsa semmit nem ér. Mert valakit annyira hatalmába kerített a kísértő, a gonosz szellemi erők, hogy nem enged Istennek. Testvérek, arra is gondolhatunk, hogy ez a kívánság körülbelül 400 évig meghatározta ennek a népnek a sorsát. És azon is gondolkoztam, testvérek, akik döntéshelyzetben vagyunk, és különösen most a férfi testvérek figyelmébe, az én figyelmembe is, de mindannyiunk figyelmébe szeretném ajánlani azt, hogy sokszor mi kell döntsünk, hogy milyen irányba halad tovább a családunk. Mit engedünk meg? Milyen irányt látunk jónak? Mert a mi döntésünktől függ az, hogy jó irányba fog haladni a családunk, vagy pedig el fog távolodni az Úrtól. Ez a döntés 400 évig meghatározta a népnek a sorsát, és aztán még tovább is. Testvérek, nagyon fontos az, hogy az Úrra figyelve hozzuk meg a döntéseinket. Mert vezethetjük a családunkat közel az Úrhoz, közelebb az Úrhoz, de el is távolodhatunk, elszakadhatunk az Úrtól. És az Úr őrizzen meg mindannyiunkat ilyen rossz döntésektől. Aztán mi az, amit még tanulhatunk ebből a történetből, a királyválasztásból, hogy a világi gondolkodásmód mennyire van jelen, vagy mennyire kísért bennünket hívő embereket. Testvérek, azt látjuk az egész Biblia során, hogy ez egy állandó probléma volt, és most is az, és ezután is az lesz, hogy a hívő emberek hogyan viszonyulnak a világ vonzásához. Mi az, amit megengedünk, mennyit engedünk meg, és visszautasítjuk, vagy pedig teret engedünk a világ vonzásának. Nem tudom, hogy tapasztaljuk, de azt hiszem, hogy egyetértünk azzal, hogy kellemetlen, meg kényelmetlen a másság, hogyha mások akarunk lenni, mint a környezetünk. Gondolkoztam azon, ahogy készültem erre a szolgálatra, testvérek, hogy mennyire kell mi tájékozottak legyünk a sporteseményekkel kapcsolatosan, a szórakoztató iparral kapcsolatosan, a celebekkel kapcsolatosan. Azért mondom ezt, mert ez a három terület, és még lehetne említeni, ez a munkahelyeken ez állandó téma. Vagy a sportmérkőzések, vagy a filmsorozatok, amik mennek délutánonként, ennek se vége, se hossza. Ha egyik sorozat lemegy, akkor dobják be a kereskedelmi tévék a másikat. Ha nem brazil szappanopera, akkor török szappanopera. Hála az Úrnak, én évek óta azt hiszem egy percet nem néztem a tévét, egyáltalán nem hiányzik. De ezt csak azért mondom, testvérek, mert ha ebbe a témába mi is bekapcsolódunk, és azt mondjuk, hát legyek én is tájékozott, és ha éppen az aktuális sorozathoz nem tudok hozzászólni, hát milyen rossz érzés az, hogy mindenki beszéli, hogy a tegnap este éppen mi történt. De testvérek, annyira rabul tudnak ezek ejteni, annyira meg tudnak kötözni bennünket, és annyira el tudják terelni a figyelmünket a lényegről. És ha egy hívő ember ugyanolyan lelkesedéssel beszél ezekről a dolgokról, mint egy megtéretlen ember, úgy hiszem, hogy ott nagy a baj. Elidegenítenek minket a lelki élettől, a lelki céloktól és a lelki értékektől. És a hívő ember elveszíti a hitelességét. Lehet azt hiszük, hogy jó, hogyha tájékozottak vagyunk minden területen. Bizonyos értelemben lehet, hogy jó, hogy tájékozottak legyünk. De a kérdés az, hogy mennyire. És mennyi időt szánunk ezekre a dolgokra. Szeretném befejezni azzal a gondolattal, hogy úgy látom, testvérek, hogy nagyon fontos az, és arra a kérdésre ugye válaszolni, hogy ki a király. Nagyon fontos az napról napra újra tudatosítani magunkban azt, és az Úr előtt, az Úr jelenlétében, hogy Uram, légy az én szívem királya, az én életemnek a királya. Mert ha ezt nem tudatosítjuk, hogy Isten irányítsa a mi életünket, akkor nagyon hamar mi magunk fogjuk a kezünkbe venni az életünknek az irányítását. És most, hogy evangelizáció, ugye most a tegnap és tegnap előtt is ilyen jellegű volt az ige szolgálat is katonatestvér részéről, és nagyon sok áldott gondolat elhangzott, amit ugye szeretnénk a szívünkben tartani, és szeretnénk, hogy ennek legyen következménye. De testvérek, foglalkoztat-e bennünket az igazán, hogy ha az Úr Jézus uralja mi életünket, akkor tegyük is azt, amit ő mond. Amikor imádkozunk, akkor nagyon sokszor szoktuk mondani sok esetben azt a szót, hogy Uram. És Jézus egyszer csak azt mondta a tanítványoknak, Lukács evangélium a 6. részében van ez megírva, hogyha nekem azt mondjátok, hogy Uram, Uram, akkor miért nem teszitek azt, amit mondok? Mert csak mondjátok, hogy Uram. És amikor most evangelizáció van, testvérek, vajon ott van-e a szívünkben az, hogy szeretnénk valakit az Úr Jézushoz vezetni, segíteni valakinek abban, hogy megtérjen. De úgy igazán az Úr előtt állva, ima harcban. Nemrég hallottam ezt egy ige szolgálatban, hogy valaki kiszámolta azt, hogy ha mondjuk 2016-ban megtér 20 ember, és ez a 20 ember egy év alatt mindenki valakit az Úr Jézushoz vezet, akkor az egy év múlva hány ember? Gondolom, hogy mindenki tud számolni, ugye az 40 ember. És ha ez a 40 ember egy év leforgás alatt megint csak egy embert egy év leforgás alatt, minden megtért ember, 29 év kell ahhoz, hogy több mint 10 milliárd ember megtérjen. Nem ér annyi a Földön. 29 év. Mondhatjuk arra, hogy ez sok, vagy mondhatjuk, hogy kevés. De testvérek, nagyon meggondolkoztatott engem ez az adat. Mert nem arról van szó, hogy 5 embert, hogy vezess az Úrhoz, vagy 10-et, vagy 20-at. Egyet. Egyet csak. Testvérek, úgy hiszem, hogy van tennivalónk, és el kell kérjük azt az Úrtól, hogy valóban az Úr legyen a mi királyunk. Az Úr óvjon meg bennünket a rossz döntésektől, mert kerülünk döntéshelyzetbe, amikor évekre vagy évtizedekre meghatározhatjuk azt, hogy milyen irányba fog haladni az életünk.
Thank you.
magasztalunk téged ezért a hétvégéért. Köszönjük vendégtestvérünk szolgálatát, aki által épülhettünk, és köszönjük ezt az estét is. Urunk, szeretnénk most újra elhatározni azt, hogy te légy a mi életünk királya és ura, aki meghatározod a mi mindennapjainkat. Megvalljuk azt, hogy sokszor kifárasztanak bennünket a világ után való kívánságok és sóvárgások, és elveszlik a lelkierő az életünkből. És elveszlik, Uram, az a szenvedély, az a szeretet te irántad. Te kérünk, hogy újíts meg bennünket, Uram, hogy betöltessük a mi hivatásunkat, azt, amiért elhívtál bennünket, azt, amire megbíztál minket. Kérünk, hogy áld meg a következő napokat is számunkra. Kérünk, mutasd meg azt, hogy kiket hívjunk meg, kiket szólítsunk meg, és ajándékozd meg, Uram, gyülekezetünket vágyakozó és megtérő emberekkel. Amen.